Tehát akkor először a felügyelet nélküli tanulás. Itt arról van szó, hogy előfeldolgozott szövegünk van csak, tehát mit tudom én, mondjuk szavakra és mondatokra van bontva a bemenő szöveg, de ezen kívül nincsen semmilyen más plusz információ, plusz annotáció belerakva, tehát nincsen megmondva az egyes szavakról, hogy neki mi a szótöve, vagy a szófaj kódja, vagy hogy ő néve, vagy nem néve, vagy tök mindegy, tehát semmilyen információ nincsen megmondva, hanem csak a nyers szövegből kell kiindulni a rendszernek. És akkor ebben az esetben történik olyan, hogy valami a hasonlóan viselkedő elemek fognak így osztályokba csoportosulni. Erre tipikus példa, amivel már mindannyian találkoztatok, az a klaszterezés, amikor valamilyen különböző tulajdonságok vagy tulajdonságcsoportok alapján bizonyos nyelvi egységek, azok egy vagy dokumentumok akár, attól függ ugye, hogy mekkora egységet vizsgálunk, azok így egy osztályba vagy egy csoportokba tömörülnek össze. Itt a klaszterezés esetében két típust különíthetünk el. Az első az az, amikor nincsenek előre definiált osztályok, tehát nem mondjuk meg, hogy mit keresünk, nem mondjuk meg, hogy hány mit keresünk, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy minden létező csoportot, amiben hasonlóan viselkedő elemek vannak egy kupacba, azokat így ad ki nekem, és akkor én majd ránézek, és megmondom, hogy na, ez a kupac ez olyan, mintha nem tudom, ezek a főnevek lennének, ez a kupac meg olyan, mintha ezek a cigék lennének, és így tovább. A másik lehetőség pedig az, hogy a klaszterezésnél előre megadjuk azt a paramétert, hogy mi hány osztályt szeretnénk kapni, hány klasztert szeretnénk kapni, és ilyenkor ezt akkor szokták alkalmazni, amikor van valami megadott, bevett tipikus kiértékelési metódus, vagy kiértékelési adatbázis, korpusz, amihez ugye lehet viszonyítani ennek az egész gépi tanuló rendszernek a kimenetét. Mert ugye másképp nehéz kiértékelni, úgyhogy ha tök új típusokat találtunk, azt nincs mihez hozzá hasonlítani. Hogyha valamihez hozzá akarjuk hasonlítani, ami már van, és úgy akarjuk kiértékelni, akkor viszont muszáj megszabni legalább azt, hogy hány osztályt adjon ki, és akkor azt kell megnézni, hogy azok az osztályok, azok mennyire hasonlítanak ahhoz, ami a nekünk az előre definiált osztályaink. Tehát mit tudom én, hogyha megint a neveknél maradunk, akkor a három fő osztályunk van, mondjuk a személynevek, a földrajzi nevek, meg az intézménynevek, és akkor azt mondjuk neki, hogy három kupacot kérek, három klasztert kérek, és akkor megnézzük azt, hogy az a három kupac név, amit ő kiadott, vagy három kupac valami, amit ő kiadott, az tényleg nagyrészt személyneveket, földrajzi neveket, illetve intézményneveket tartalmaz-e, és hogyha igen, akkor örülünk, ha nem, akkor meg kevésbé. Jó. A félig felügyelt tanulás az nagyjából ugyanez lilagatyába, címkézetlen szövegből történik a tanulás. Annyi a különbség, hogy egy kis támogatás van neki adva az elején. Egy seed dataset, vagy dictionary, attól függ, hogy miről van szó. Tehát egy ilyen mag szótár, vagy mag valami adathalmaz, ami egy kézzel összeválogatott, összeállított, kiinduló halmaz az adott nyelvi jelenségeknek, és utána ebből a nagyon kevés elemből indul ki a rendszer, és az ebben található, nem tudom, szabályszerűségeket próbálja meg általánosítani. Ezt hívják úgy, hogy bootstrapping módszer, és ez az adatban előforduló természetes redundanciára épít. Igazából tök gyakorlati szemmel nézve a dolgot, teljesen felügyeletlen tanulásból, tehát hogy Nem is tudom, hogy mennyire lehet teljesen felügyeletlennek mondani valami rendszer. Általában azért mindig szokott lenni valami kis támogatás, egy kis kezdeti támogatás, tehát egy ilyen kis hakszótár, vagy valami ilyesmi adva a rendszernek, hogy abból tudjon kiindulni. Úgyhogy azért tök teljesen felügyeletlen tanítás, ez tényleg az ritkább. Jó, és akkor ami viszont meg tényleg igazán a gépi tanulásnak a nem tudom, a prototipikus előfordulása, vagy módszere, metodológiája, az a felügyelt gépi tanulás, aminek az alapvetése az az, hogy azzal a feltételezéssel élünk, hogy az adatpontok, azok egymástól független elemek, és ezeknek az egymástól független elemeknek egyenletes az eloszlásuk. Ez azért fontos, mert különben nem lennénk képesek arra, hogy már korábban látott adatokból próbáljunk következtetni még nem látott adatokra. Tehát ugye itt az van, hogy feltesszük azt, hogy az az állítás, vagy az a dolog, hogy amit láttunk eddig, az eddig látott adatpontokon van valami tanulság, vagy következtetés, vagy bármi, amit kitanultunk, akkor az a még eddig nem látott adatpontokra is igaz lesz. Ehhez kell az, hogy egyenletes legyen az eloszlásuk ezeknek az adatpontoknak. És ehhez a szövegfeldolgozásnál olyan korpuszokra van szükség, amik el vannak látva ilyen nyelvi annotációval. Hogyha egy tulajdonnév felismerő rendszert akarunk fejleszteni, akkor nekünk egy olyan korpuszra lesz szükségünk, amiben a tulajdonnevek szépen fel vannak jelölve kézzel. Tehát meg van mondva, hogy na, akkor ez most ilyen név, meg olyan név, meg amolyan név, az meg nem név. És akkor ez lesz az a korpusz, amiből majd kitanulja a rendszer az adott adatpontokra jellemző jegyeket, és a kiértékeléshez is ezt fogjuk majd használni, tehát igazából minden gépi tanulásnak a korpusz az alapja, a jó korpusz az alapja. A felügyelt gépi tanulásnak így néz ki az általános sémája. Az első, amit elmondtam, ugye, hogy kell hozzá egy gold standard korpusz. Ez azért jó, hogyha a gold standard az azt jelenti, igazából nagyjából azt, igen, nagyjából azt jelenti, hogy meg kell felelnie annak a feltételnek, hogy az egész korpuszt lefedő annotációval rendelkezik, tehát nem csak néhány név van benne jelölve, amiről eszünkbe jutott, hogy az nekünk tetszik, hanem következetesen a korpuszban minden név jelölve van, illetve minden egységről meg van mondva, hogy az néve vagy nem név. Illetve, hogy kézzel van csinálva, vagy ha nem is teljesen kézzel van csinálva, de minden esetre kézzel van ellenőrizve. Tehát attól válik gold standardé, tehát a arany minőségűvé, hogy kézzel vannak benne ellenőrizve az adatok. Léteznek silver standard korpuszok is, amik automatikusan lettek. Tehát általában a nagyon nagy méretű korpuszokat, azokat nem ellenőrzik végig kézzel a nyelvi annotációjukat, hanem lefuttatnak rajtuk valami szintén általában gépi tanuláson alapuló rendszert, és akkor azzal automatikusan felcímkézik, és utána azt nem ellenőrzik kézzel. De hogyha ez a címkézés, ez mondjuk, mit tudom én, 95% felett van, akkor így azt mondják, hogy jó, hát ez már így az emberi teljesítő képességnek felel meg körülbelül, vagy az emberi teljesítménynek felel meg körülbelül, és akkor ezt így jó van, akkor jóvá van hagyva, vagy nem tudom, de ettől még ez nem lesz gold standard korpusz. És hogyha az ember azt akarja, hogy minél jobb legyen a rendszer, amit ő farag, akkor érdemes gold standard adaton tanítani, és abból kiindulni. Általában a gépi tanulással jellemző ez a snowballing effekt, tehát, hogy mint a hógolyó, hogy egyre nagyobbak lesznek így a hibák, tehát, hogyha már eleve a kiinduló korpuszunkban vannak hibák, akkor utána minden egyes feldolgozási lépésnél, ami automatikus és nincs kijavítva a kimenete, ez egyre nagyobb lesz, és nagyobb lesz, és nagyobb lesz, és mire elérünk oda, ahova szerettünk volna eljutni, addigra már egy nagy kupac hibánk van. Na jó, tehát, hogy az első lépés az, hogy legyen egy megfelelő minőségű gold standard korpuszunk. Aztán a második lépés az, hogy ezt a korpuszt ezt három részre kell osztani. Az első rész az a tanítókorpusz lesz, a tanító adathalmaz, amin tanítjuk a rendszerünket. A devel, a középső, az pedig az adathalmaz, amin miközben reszelgetjük a rendszert, állítgatjuk a paramétereket, meg különböző jegyeket teszünk hozzá, még ilyesmi, közben ki tudjuk méregetni, hogy na most akkor, hogyha valamit változtattam a rendszeremen, akkor milyen az a teljesítményében milyen hatást értünk el ezzel. A teszthalmaz az pedig egy olyan halmaz, amit a legelején meg kell fogni, félre kell tenni, soha nem szabad ránézni onnantól kezdve, csak és kizárólag arra lehet használni a legvégső kiértékelésre, amikor az ember tulajdonképpen úgy ítéli a devel halmazon, hogy na, akkor már minden készen van. Eljutottam oda, ahova lehetett, a lehető legtöbbet kihoztam a rendszerből, akkor most lezárom a fejlesztést, és akkor lehet a teszthalmazon egyszer futtatni. És tehát ugye ez az ideális elképzelés szerint ez nagyjából így néz neki. A keresztvalidációt is mindjárt majd mutatok rá példát, hogy mit jelent, az is egy ilyen kiértékelési módszer. Aztán a harmadik pontja ennek a sémának a jegykinyerés, utána következik a modellépítés, a teggelés és a végén a kiértékelés. Ezekről mind fogok részletesebben beszélni. Itt van az, amit nagyjából elmondtam az előbb, hogy train, devel és teszt halmazokra osztjuk a teljes adathalmazunkat. Itt most valami miatt úgy olyan arányba ábrázolták, hogy a kétegységnyi szöveget vagy adathalmazt vettek a tanítókorpusznak, de inkább úgy szokták vágni ezeket, hogy 80-10-10 százalék arányban. Tehát, hogy a 10%-on tesztelnek, azt teszik félre csak tesztelésre, 10%-ot használnak arra, hogy menet közben reszelgessék a rendszert, és a fennmaradó 80%-on tanítanak. Alapvetőleg az a jó felosztás, ettől el lehet térni, tehát van, láttam már mindenféle mást is, ettől teljesen el lehet térni, de az, hogyha az ember kevés anyagon tanít és sokon tesztel, az az öntökömbök és fakarddal tipikus eset, tehát nem érdemes csinálni. Azt érdemes választani, hogy minél nagyobb tanítóanyagot szakítson le magának az ember, és a tesztadat az pedig legyen egy mondjuk akkora méretű, amiben van legalább minden általa fontosnak tartott és vizsgálandónak tekintett jelenség valamilyen mértékben vagy mennyiségben prezentálva legyen benne, vagy hogy mondjam, tehát hogy előforduljon az adatban. Tehát hogyha te nagyon jól csináltál egy olyan rendszert, ami a földrajzi neveket tök jól felismeri, és a tesztadatban nem szerepel egy földrajzi név sem, akkor az nem annyira jó, mert kevéssé tudod kimérni a valós teljesítményét a rendszerednek. Jó, és a keresztvalidáció, amit említettem, az pedig azt csinálja, ugye itt az van, hogy ez a felső ábra vonal-vonal-vonal fölötti, szagatott vonal fölötti rész, az azt mutatja, hogy egy ilyen fix vágással dolgozunk, tehát megfogjuk a korpuszt, a legelején, amikor elkezdünk dolgozni, akkor fölvágjuk 80-10-10 arányban, és onnantól kezdve végig azokkal, ezzel a vágással dolgozunk. Ennek is van tökre létjogosultsága. Például, amikor csinálsz egy rendszert, akkor hogyha a te rendszeredet hozzá akarod hasonlítani más rendszerekhez, akkor úgy érdemes ezt az összehasonlítást úgy érdemes csinálni, hogyha pontosan ugyanazon a tanítóadaton tanítasz, és pontosan ugyanazon tesztelsz, mint amin mondjuk már mások is megtették ezt előtted. Szoktak lenni ilyen share taskok, ilyen fejlesztési versenyek, amiknek az a lényege, hogy mindenki ugyanazt a feladatot csinálja, és ugyanazt a tanítóanyagot kapja, és ugyanazt a tesztanyagot kapja, és így, tehát mindenki lefuttatja a rendszerét ugyanazon a tesztadaton, és akkor így jönnek ki olyan eredmények, amiket tényleg össze lehet egymással hasonlítani. De hogyha az ember egy kicsit robosztusabb rendszert szeretne, mert nem szeretné mindig csak és kizárólag ugyanazon a 80%-nyi adaton tanítani a rendszerét, akkor megcsinálhatja azt is, hogy fogja az egész korpuszt, és vágja 80-10-10 arányban, és aztán utána mindig shiftel mondjuk 10%-ot. És akkor megint odébb megy, és akkor már nem a nulladiktól kezdve veszi a 80%-ot, hanem a tizediktől a 90-ig, akkor az lesz a tanítóadata, a 90-től a végéig a devel, vagy tune, ahogy itt az ábrán szerepel, az mindegy, az ugyanaz, és a nullától a tizedikig a teszt, és aztán megint tízzel odébb megyünk, és akkor így tovább, és akkor ezeket az értékeket a végén átlagoljuk. Ezt hívják keresztvalidációnak, vagy cross validation angolul. És úgy szokták hívni angolul, hogy n-fold, ahol az n az lecserélhető egy számra, hogyha ezt 10%-onként ugrálunk, akkor ez egy tízszeres tenfold cross validation lesz. Magyarul meg így mondjuk, hogy tízszeres keresztvalidáció. De ez ugye attól függ, hogy mekkora shiftet választunk, tehát hogy mennyivel toljuk mindig odébb. Hogyha 50%-kal toljuk odébb, akkor értelemszerűen nem fogunk tudni tízszeres keresztvalidációt csinálni. Jó. Oké, akkor a túltanulásról már volt szó a múltkor a kézírás felismertetés kapcsán, hogy ahhoz, hogy a túltanulást elkerüljük, tehát ez egy olyan túltanulás, ez egy csúnya dolog, amit szeretnék elkerülni. Ez az egyik alapvetés. Itt több alap dolog van ehhez, hogy ezt hogyan tudjuk elkerülni. Az egyik az az, ami egy ilyen tök alapvető metodológiai hiba, hogyha ezt valaki elköveti, hogy a tanítóhalmazban nem szerepelhetnek a teszthalmaz elemei. Maximum véletlenül. Tehát, hogy hogy ugye, hogyha az ember szigorúan megcsinálja ezt a vágást, amit az előbb mutattam, akkor ez nem állhat elő. Tehát, hogy olyat nem lehet csinálni, hogy fogom az egész korpuszt, és akkor azon tanítom a rendszert, majd utána egy részén kiértékelem. Tehát, hogy ilyet nem, ezt nem szabad csinálni. Illetve hát szabad csinálni, csak kétféle szempontból is baj. Az egyik az az, hogy hát amiket ide is fölírtam, hogy hát az egyrészt kifele csalás, tehát hogy nem azt a számot fogod akkor prezentálni kifele, ami a valós teljesítményét írja le a rendszerednek, de saját magadat is becsapod ezzel, mert igazából nem egy jól működő rendszert hozol létre, hanem egy olyan rendszert, ami csak és kizárólag arra a szövegre, vagy arra az adathalmazra fog rátanulni. Tehát nem lesz képes általánosításokra ez a rendszer, hanem túlzottan rátanul arra az adott szövegre, és így nem is a tanítóhalmaznak az igazi értelmesnek tűnő nyelvi jelenségeit vagy szabályszerűségeit reprezentálja, hanem a random zajra is ugyanúgy rátanul, és azt a random zajt fogja reprezentálni, és nem fog tudni kellőképpen általánosítani. Jó, a következő lépés, ugye az általános sémába, hogy mentünk tovább, az a jegykinyerés, vagy feature extraction-nek hívják. Itt az történik, hogy a klasszikus gépi tanuló rendszerekben az a felállás, hogy a számítógépes nyelvész bizonyos jegyeket definiál, tehát megmondja azt, hogy szerinte a tulajdonné felismerés szempontjából az a tulajdonság, hogy valami nagybetűvel kezdődik, az mondjuk egy fontosnak tűnő jegy. És akkor fölveszi azt, hogy ez egy jegy, és akkor leprogramozza ezt a jegyet, hogy a szövegből, amit lát, vagy a bemenő szöveget, amivel szembesül a rendszer, akkor ezt a jegyet, ezt hozzá tudja rendelni minden egyes szóhoz. Tehát arról van szó, a jegykinyerés esetében az a lényeg a dolognak, hogy minden egyes vizsgált nyelvi elemhez, ami általában a szövegek esetében a token szokott lenni, tehát minden egyes tokenhez hozzárendeljünk egy vektort. Azért, mert ugye itt arról van szó, hogy a még alapvetőbb, tehát még egy visszalépve, hogy amikor szavak vannak, meg betűk vannak, az a számítógép szempontjából nem egy megfogható, feldolgozható valami, hanem mindent le kell képezni számokká. Azzal tud dolgozni, azzal tud számolni. És a számokat, azokat pedig, tehát hogy az egyes jegyek, azok úgy képződnek le számokká, hogy mondjuk feltesszük azt, hogy binárisan fogalmazzuk meg a kérdést, vagy olyan kérdést teszünk fel, amire igen, nem választ lehet adni. Tehát, hogy nagybetűvel kezdődik-e az a token, hogyha erre az a válasz, hogy igen, akkor egy egyest rendelünk hozzá, hogyha az a válasz, hogy nem, akkor egy nullát. Hogyha pedig meg nem tudom én, megkérdez, feltesszük azt a kérdést, hogy szerepel-e az általunk odaadott földrajzi nevek listájában, hogyha igen, akkor egyes, hogyha nem, akkor nulla. Szóval ilyeneket kell elképzelni, és itt az x1, x2 akármi helyére ezek a számok fognak bekerülni. Tehát ezek itt egyes jegyek, amik bizonyos ilyen módon föltett kérdésekre adott válaszokat tartalmaznak. És ezek a jegyek állnak össze egy vektorrá. Itt a vektortól nem kell nagyon megijedni, ez csak annyi, hogy egy lista, vagy egy ilyen, tehát egymás mellé pakolt számok, nagyjából így ez a vektornak a laikus definíciója. És azért jó ez a vektor, azért kell, hogy ezek a jegyek ezek ilyen vektorba rendeződjenek, mert utána ezzel a vektorral olyan csúnya dolgokat lehet, vagy hát nem csúnya, hanem csodálatos dolgokat lehet csinálni, hogy egy jegy jegyek által kifeszített térbe bele lehet helyezni ezt a vektort, és akkor azáltal a mi elemünket, tehát azt az egy tokent, amit most éppen vizsgálunk, azt egy térben el tudjuk helyezni, és meg tudjuk ezáltal mondani róla, hogy a többiekhez képest hol van, meg mi a viszonya. Ez a klasszikus gépi tanulási rendszereknél, a klasszikus statisztikai rendszereknél ez a jegykinyerés az úgy néz ki, hogy a számítógépes nyelvész ül le, és találja ki, hogy szerinte mik lesznek azok a jegyek, amik fontosak lesznek az adott feladat szempontjából. A neurális hálós megközelítésnél ott pedig már ez nincsen, tehát nem a fejlesztő mondja meg, hogy mi a fontos jegy, hanem azt maga a rendszer tanulja ki. Tehát, hogy egy olyan, mind a kettőnek az a vége, hogy kapunk egy ilyen szép nagy feature vektort, ami a tokenhez van rendelve, csak az egyik esetben, ebben a hagyományos vagy klasszikus statisztikai rendszerek esetében tudjuk interpretálni, hogy mi van a vektorokban, tehát meg tudjuk mondani, hogy az X1 az azt jelenti, hogy nagy betűvel kezdődik, az X2 azt jelenti, hogy benne van a földrajzi névlistában, és így tovább. A másik esetben pedig olyan vektorokat kapunk, amikben vannak ilyen random izék, ilyen számok, és lila egy fogalma nincsen róla senkinek, hogy mik azok a számok, és mit mutatnak, és miről szólnak. Ez a neurális hálós rendszereknek, tehát a deep learningnek, vagy a mély tanulásnak ez az egyik fő ilyen furcsasága, ami meg persze ilyen lenyűgöző volt, hogy valami történik oda benn, így a dobozban, így a háttérben, amiről nem csak hogy azt állítjuk, hogy nincs róla fogalmunk, de tényleg nincsen fogalmunk róla, tehát hogy tényleg nem tudjuk interpretálni, hogy az, ami kijön belőle, az mi. És ezért az elmúlt pár évben igazából ez az interpretálhatóság, ez egy ilyen nagyon központi fogalom lett a szövegfeldolgozásban is, meg úgy egyáltalán a gépi tanulás terén, mert mindenki azt próbálja meg megfejteni, hogy amit kiköp a gép, az mi lehet. Nem csak a végeredmény, hanem ami menet közben zajlik. Jó, és akkor, hogyha tovább megyünk a jegykinyerés után, a további lépések között az első, az maga a modellépítés. Tehát, hogy az van, hogy minden tokenhez hozzá van rendelve egy ilyen feature vektor, és ugye mivel felügyelt gépi tanulásról van szó, ezért arról se feledkezzünk el közben, hogy nekünk ott vannak a kézzel hozzáadott címkéink. Tehát minden egyes tokenhez meg van mondva, hogy ő egy földrajzi néve, vagy intézmény néve, vagy személy néve, vagy nem név. Jó, és akkor ezt, hogyha összerakjuk, akkor van nekünk egy tokenünk, van nekünk egy hozzárendelt feature vektorunk, és van nekünk egy címkénk. Tehát ilyen hármasaink vannak. És akkor a modell építés közben tulajdonképpen az történik, tehát azt csinálja maga a rendszer, hogy a tokent azt már is dobhatjuk, mert abból igazából mindent kinyertünk, ami kellett nekünk, tehát kinyertük a jegyeket, megvan a jegyvektorunk, és akkor van nekünk egy jegyvektor címke párosunk, és igazából nem csak jegyvektorok vannak, hanem itt már jegy címke párokról van szó. Tehát a modellépítés során igazából minden egyes jegyhez hozzárendelődik egy címke, és nem csak egy címke, hanem egy súly is hozzárendelődik, ami azt mondja meg, hogy ez az adott jegy, ez mennyire egy súlyos, mennyire egy fontos jegy, tehát mennyire van hatással arra, hogy ezzel az adott jeggyel rendelkező token majd azt a címkét fogja kapni. Tehát például az a jegy, hogy valami nagybetűvel kezdődik-e vagy sem, és hogy az, hogyha sokszor van valamilyen tulajdonnév címkével összerendelve, akkor ebből a rendszerünk azt a szabályszerűséget fogja kitanulni, hogyha valami nagybetűvel kezdődik, akkor az viszonylag nagy valószínűséggel valamilyen típusú tulajdonnév lesz. Jó, tehát, hogy ez az absztrakció, amit tulajdonképpen a gépi tanulórendszer megtesz, tehát, hogy ez van a modellépítés hátterében. És akkor ezután a következő lépés az maga a címkézés, vagy teggelésnek hívtam itt a szlájdon, ami tehát az, hogy akkor ezt ugye eddig egy tanítóhalmazon tanítottuk a rendszerünket, És akkor most hozzuk ezt a szöveget, amit valójában föl akarunk címkézni vele, tehát amivel akarunk valamit kezdeni. És akkor ez lesz a mi kiértékelő halmazunk. És ezzel a kiértékelő halmazzal pontosan ugyanazt kell először megcsinálni, mint amit a tanító halmazzal megcsináltunk. Tehát minden egyes tokenhez hozzá kell rendelni ezeket a jegyeket, illetve hát ezeket a vektorokat. Tehát a kiértékelő halmazt is pontosan ugyanúgy jegyekkel kell ellátni, mint a tanító halmazt. És akkor a nyelvmodellt és ezt az ilyen formán fölfeaturizált szöveget kell összeereszteni, és akkor ez alapján, ugye, amit kitanult ez előzőleg a tanító szövegből, az alapján fogja megmondani, hogy milyen valószínűséggel rendelhetünk hozzá egy adott tokenhez egy adott címkét. Jó, tehát valószínűségeket fog kibocsátani a rendszerünk.
És nekem van egy kérdésem itt, hogyha ugye megadod neki ezt a szabályt, vagy nagybetűvel kezdődik, akkor valószínűleg mi ez tulajdonnév, de akkor hogy szűröd ki azt, hogy mondjuk a szó elejé nagybetűk, azokkal ne foglalkozom, vagy hát nem is az, hogy ne foglalkozom, mert ott is lehet ugye tulajdonnév, de hogy azok ne kerüljenek bele ebbe a szűrésbe.
Hát nem, ugye nem szabályt adsz meg neki, hanem csak egy jegyet mondasz meg, hogy ott vizsgálja meg ezt a dolgot, hogy ez a szó az nagybetűvel kezdődik-e vagy sem. És hát igen, ez egy tipikus probléma, mert ugye a magyar helyesírás szabályai szerint nagybetűvel kezdjük a mondatokat, de hogyha a német helyesírás szabályairól gondoltok, ott még nagyobb szar van, mert ott a sima főneveket is nagybetűvel kezdik. Úgyhogy máshol meg mondjuk nincsenek is szókezdő nagybetű, kisbetű különbség, máshol szavak sincsenek történetesen, de mindegy, szóval, hogy van probléma ezzel, és ezért van az, hogy nem csak egy jegyet vesz figyelembe egy ilyen gépi tanulórendszer, hanem kurva sokat. Tehát minél több hasznosnak tűnő jegyet kell definiálni, és akkor azokat kell megmondani, és akkor azok alapján találja ki, hogy ezeknek a jegyeknek a különböző kombinációja az mennyire valószínű, hogy nevet fog eredményezni. Tehát bizonyos jegyek együttállása mellett milyen valószínű, hogy az a token az név lesz. Aha, és akkor még mindig ott van az, hogy nem azt mondja, hogy már pedig ez egy név vagy egy nem név, hanem egy valószínűségi értéket ad ki. Uh-huh. És akkor az alapján még mindig különböző ilyen posztprocesszálási lépések segítségével még mindig lehet valamit simogatni rajta, hogy akkor én azt mennyire hiszem el. Uh-huh. És hogy a kontextusától függően mennyire tényleg néve vagy sem, vagy ilyesmi. Ezt majd később ilyenekre majd mondok példákat.
Okay, bocsánat, akkor én is kérdeznék még egy dolgot, hogy azt jól értettem, hogy nem csak azt lehet megállapítani, vagy azt fogja tudni azt a valószínűséget megmondani, hogy névről van szó, hanem hogy azt is, hogy milyen típusú névről. Hogy azt is meg lehet tanítani. Igen. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy személy, és hogy ezt így hogy lehet? Tehát, hogy ezt így egyszer nem tudom belátni, de mindegy, lehet, hogy később lesz példa akkor.
Nem, hát elmondom, később is lesz róla szó, de elmondom gyorsan, hogy itt, hogyha azt mondjuk, hogy minket három dolog érdekel, ami valójában négy, tehát négy dolog érdekel minket, az, hogy minden egyes tokenről meg kell mondani, hogy földrajzi néve, személy néve, intézmény néve, vagy nem név. Ez négy cím.
Értem, tehát, hogy előtte, amikor létrehozzuk a induló korpuszt, vagy nem tudom micsodát, akkor ezt kézi munkával megtanítjuk neki, vagy igen, hát meg. Értem. Jó, akkor nincs több kérdése.
Hogyha ez a négy dolog érdekel minket, akkor ezt a négy dolgot kell beletenni a tanítókorpuszba. Hogyha minket csak az érdekel, hogy néve vagy nem név, akkor csak az a két címkénk lesz, hogy név, nem név, vagy 1-0, vagy igen, nem, vagy.
Uh-huh. Jó. Oké, köszi.
Nekem is hadd legyen egy kérdésem akkor hozzá, hogy nem tudom, hogy azt én jól értem-e, hogy a jegyeket azt tulajdonképpen nem én határozom akkor meg, hogy milyen tulajdonságokat figyeljen, nem? Hanem azt kihatározza meg, hogy milyen tulajdonságokat figyel.
A klasszikus gépi tanulásnál te határozod meg, a neurális hálósnál meg már nem.
Nem, jó, akkor jól értettem, oké.
Igen, tehát a transzkribusznál ott nem ti határozzátok meg a jegyeket, mert ott ez már, majd hogyha megyünk tovább, és akkor mutatom a neurális hálós rendszereket is, akkor majd ott több ponton is majd mondom, hogy na, ez az, amit nem kell csinálni a neurális hálóban.
Igen, jó, köszi.
Jó, és akkor az utolsó lépés az az a kiértékelés, és a kiértékelésnél pedig van egy olyan fogalom, hogy baseline, ez a baseline teljesítmény, ez a rendszertől minimálisan elvárt teljesítményt fogalmazza meg, és ezt úgy szokták csinálni, mert ugye, hogyha jobban belegondoltok, hogyha kevés, nem, tehát igazából bármennyi címkéd lehet, hogyha azt csinálod, hogy veszed a leggyakoribb címkét, ami a legvalószínűbb, és mindennek azt kiosztod, akkor már is egy ilyen 50-60%-os eredményt kapsz egy teljesen értelmetlen rendszerrel, címke kiosztással. És akkor ezt szokták baseline-nak nevezni. Tehát ez az, amikor a leggyakoribb címkét kiosztod minden adatpontra, és akkor ezzel kapsz, nem tudom, egy 63%-os eredményt, és akkor azt mondják, hogy ez a baseline, ezt kell meghaladni. Hogyha ennél véletlenül rosszabbat csinálsz, akkor az nagyon jó jele annak, hogy kurvára elrontottál valamit. De szóval, hogy igen, tehát hogy így igyekszik az ember e fölé lőni. Tehát ez a baseline-nak a lényege. Jó, és akkor ez az ábra, ez most át szeretné tekinteni mindazt, ami eddig elhangzott. Tehát a két dobozból a felső doboz az a tanítás, az alsó doboz pedig a predikció. Ugye itt arról van szó, hogy láttunk valamit a tanítóadatban, és abból prediktálunk, tehát előre jelzünk, vagy próbálunk előre jelezni az eddig még korábban még nem látott adatokra vonatkozóan is. Tehát a tanuló rendszerünk az úgy néz ki, hogy van az input, tehát van a bemenő szöveg, akkor megtörténik a jegyek kinyerése, ugye minden egyes tokenhez hozzárendelünk egy ilyen jegykukacot, és akkor ez a jegyvektor, ez megy bele a gépi tanuló algoritmusba vagy rendszerbe, illetve maguk a címkék, tehát a címkékkel ellátott, igen, tehát a szövegnek, tehát nem csak maga a nyers szöveg megy bele, hanem a címkék is, amik már eleve hozzá voltak adva a bemenő szöveghez. És akkor ebből a gépi tanuló cuccból készül egy modell, és akkor a predikció esetében pedig ugyanaz történik meg a szöveggel, tehát van egy input szövegünk, van egy jegykinyerőnk, akkor megkapjuk a kukacot, és akkor ez belemegy ebbe a modellbe, és kiköp egy címkét. Tehát a predikciónak az eredménye az egy címke, és mondjuk, hogyha az előző négy neves vagy négy címkés világunkban maradunk, hogy személynév, földrajznév, intézménynév, illetve nem név, akkor minden egyes tokenre ez történik meg, hogy itt bemegy a token, megtörténnek a featureizálás, megkapjuk a kukacot, megrázzuk, aztán utána az eddigi épített modell alapján hozzárendelünk az adott tokenhez egy darab címkét, ebből a négy címkéből valamelyiket. Jó? Tehát ez az egész rendszernek az áttekintése. Na itt most ilyen határon vagyunk, hogyha valakinek van valami kérdése ezzel kapcsolatban, akkor az most jöhet. Vagyha nincs, akkor megyek tovább, és akkor majd menet közben, hogyha van, akkor majd tegyétek fel. Tehát ezt a címkézés kérdést fogjuk most itt tovább habosítani még néhány szlájd erejéig. Egész eddig ugye arról beszéltem, hogy egy tokenhez rendelünk hozzá egy címkét, és ez alapján, a tulajdonság alapján igazából a címkézési feladatokat is több felé tudjuk bontani, konkrétan két felé. Az egyik az, hogy tényleg csak egy tokenhez rendeljük-e hozzá ezt az adott címkét, ez a token alapú címkézési feladat. A másik pedig a szekvenciális címkézési feladat. Ez utóbbiba hát nagyon bonyolult, mert szekvenciák címkézése tartozik ide, tehát az olyan dolgok, amik valamilyen módon egymás után következnek, például a szavak egy mondatban, És akkor ebben az esetben a szekvencia minden egyes eleméhez hozzá kell rendelni egy címkét. Igazából a tulajdonnév felismerés az egy tipikus szekvenciális címkézési feladat, mert ezek a hülye tulajdonnevek, ezek jellemzően több tagból tudnak állni. Tehát mit tudom én, a Magyar Nemzeti Bank, az ugye nem egy token, hanem rögtön három. És akkor ebben az esetben nem azt csináljuk, hogy nem ehhez a konglomerátumhoz rendelünk hozzá egy olyan címkét, hogy ez egy intézménynév, hanem valójában az történik, hogy a szekvencia első eleméhez hozzárendeljük azt, hogy ez valószínűleg egy intézménynévnek az első tagja, a középső tokenhez hozzárendeljük azt, hogy ez valószínűleg egy intézménynévnek a középső tagja, és a végéhez meg azt rendeljük hozzá, hogy ez valószínűleg egy intézménynévnek az utolsó tagja. Az előtte-utána levő dolgokhoz, azokhoz meg azt rendeljük hozzá, hogy nem név, vagy tök mindegy, az mondjuk szekvencián kívül esik, úgyhogy ez nem érdekes. Jó, tehát, hogy a többelemű neveknek a felismertetése, az tipikusan szekvenciális címkézési feladatnak minősül. Az is szekvenciális címkézési feladat, amikor egy mondaton belül vannak a szavak, és az egyes szavakhoz hozzá akarjuk rendelni a szófai címkéjüket. Ez a posteggelésnek szokták mondani, a pos ez a part of speech-nek a rövidítése. És akkor ennek a feladatnak a során az történik, hogy a mondat minden egyes szavához hozzárendelődik egy szófai címke. De ugye ezek az a dolog, hogy valaminek valamilyen a szófaja, az ugye ezek ugye nem függetlenek egymástól, ezek a dolgok. Tehát mit tudom én, egy névelő után nem nagyon szokott következni egy ige. Viszont szokott következni mondjuk egy melléknév, a melléknév után meg szokott következni egy főnév mondjuk. És akkor ezeknek a valószínűségi értékei alapján, tehát az egymás után következési valószínűségük alapján fog kialakulni a teljes szekvenciára, vagyis a teljes mondatra vonatkozó címke szekvencia. Jó, ez így érthető? És ugye mivel... Tehát egész eddig úgy csináltam, mintha a tulajdonnév felismerés egy token alapú címkézési feladat lenne. Most meg arról beszélek, hogy szekvenciális címkézési feladat. Ez azért van, mert ez a kettő ez igazából átjárható, és azt is majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan történik az átjárás. Itt klasszifikációról, illetve regresszióról szól ez a slide. Klasszifikáció alatt azt szoktuk érteni, amikor a rendszerünk egy kategória címkét bocsát ki, ami azt jelenti, hogy két vagy több diszkrét kategória közül kiválasztja azt, valamelyiket. Szóval kiválasztja valamelyiket, és azt a címkét adja ki. Ezzel szemben a regresszió az nem egy címkét ad ki, hanem egy valós számot ad ki, ami valószínűségként értelmezhető. Ez egy 0 és 1 közötti szám szokott lenni, és igen, és ezt valószínűségként értelmezhetjük, és úgy értelmezhetjük ezt a dolgot, hogy azt adja ki ez a rendszer, hogy ilyen valószínűséggel ilyen valami ez a dolog. A logisztikus regresszió, meg a multinomiális logisztikus regresszió, az ugyanennek a habosítása, az egyik az két kategóriára, a másik az pedig több kategóriára vonatkozik. Jó, és a maximum entrópia az az a dolog, ami a multinomiális logisztikus regressziót valósítja meg, és az a szép benne, hogy a maximum entrópia, vagy hát maga ez a multinomiális logisztikus regresszió, az egy token alapú címkézést valósít meg, tehát hogy csak és kizárólag az egyes tokenekről tudja azt mondani, hogy milyen valószínűséggel tartozik hozzá milyen címke. Ezt úgy szokták mondani, hogy van a lehetséges címkéinknek az univerzuma, hogyha az előbbi négy címkés univerzumban maradunk, akkor ugye van a földrajzi név, intézménynév, személynév és a nulla, vagy hát nem név, hogy ez a négy címkénk van, és akkor ezek fölött, a címkék fölötti teljes valószínűség eloszlást bocsát ki egy maximum entrópián alapuló rendszer. Ami azt jelenti, a teljes valószínűség eloszlás az azt jelenti, hogyha az összes címkére kapott összes valószínűséget összeadjuk, akkor az egyet fog adni. Tehát a teljes valószínűséget osztjuk szét az összes lehetséges címke között. Erre van itt egy példa a Magyar Nemzeti Bank esetében. Itt a három, itt négy címkénk van, a B-org, az I-org, az E-org és a nulla, illetve ja, egy org is van, persze. Igen, ez egy olyan címkézési metódus, ahol az org, az maga azt jelenti, hogy az egy intézménynév, és azoknak a prefixei, a B az a beginning, tehát a névnek a kezdő eleme, az I az a névnek a közbülső eleme, az E az a névnek a végző eleme, és az egy az pedig azt jelenti, hogy ő egy egyelemű név, az O az pedig azt jelenti, hogy ő nem név. És akkor ebben a tárgyalási univerzumban akkor ugye ezek a címkéink vannak, és akkor, hogy arra a tokenre, hogy magyar, arra azt mondja, hogy a B-org címke az 0,92 a valószínűsége, hogy B-org lesz, és 0,08 az, hogy egy org. Hogyha ezt a kettőt összeadjuk, akkor ugye látjuk, hogy egy. Itt föl kellett volna sorolnom szépen azt is, hogy az összes többi lehetséges címkének a valószínűsége az nulla. Tehát az ugye a teljes valószínűség eloszlás, hogyha mindent felsorolunk, de lusta voltam, úgyhogy nem soroltam fel. És akkor ugyanígy a nemzetire az, hogy I-org, tehát hogy ő a közepe egy intézménynévnek, annak 96% a valószínűsége, és az, hogy ő egy semmi, annak meg 4%. És itt például a bank esetében az, hogy ő egy intézménynévnek a vége, annak a valószínűsége az 1. Itt mondjuk jobban lehet látni az MTI esetében, hogy az, hogy ő egy orgnak, egy intézménynévnek az első eleme, annak 0,35 a valószínűsége, és az, hogy ez egy egyelemű intézménynév, annak meg 65% a valószínűsége. Szóval itt azért nagyobbak vagy kisebbek a különbségek, mint itt sokkal egyértelműbbnek tűnik a helyzet. És akkor így lesz a token alapú címkézésből szekvenciális címkézés, hogy azt csináljuk, hogy az egyes tokenekre kibocsátott valószínűségeloszlásokat, azokat így összefűzzük, összerakjuk egy ilyen nagy táblázatba, vagy egy ilyen mátrixba, és akkor onnantól kezdve az a feladatunk, hogy a legvalószínűbb úton menjünk végig a szekvencia elejétől a végéig, és megtaláljuk a legvalószínűbb utat. Ami ebben az esetben az lesz, hogy B-org, I-org, E-org. Ezt most tényleg ilyen nagyon szépen kiélezve tettem ide ezt a példát, hogy eléggé egyértelmű legyen. Jó, ez így valamennyire érthető volt? A legfontosabb ebből a valószínűség eloszlás, tehát hogy valószínűség eloszlást bocsát ki. Mert ezt fogjuk látni majd később is a neurális hálóknál is.
Igen, érthető.
Oké. Jó, akkor most itt még egy kicsit röviden beszélek a jegyekről és a paraméterekről. Ugye itt már volt szó jegyekről is, meg paraméterbeállításokról is. Itt most olyan jegyeket hoztam föl példának, amik a klasszikus gépi tanulós rendszereknél fontosnak, vagy érdekesnek, vagy nem tudom minek, jónak minősültek. De ugye ez abból a paradigmából származik, ahol az ember, vagy hát a nyelvész mondja meg, hogy milyen jegyeket vegyen figyelembe a rendszer. Az engramokról biztosan mindenki hallott már, meg úgy nagyjából tudja is, hogy micsoda. Itt több szintű engramokat is lehet jegyként megadni a gépi tanulónak. Például karakterengramokra lehet fölbontani az egyes tokeneket. Általában bigramokat, illetve trigramokat szoktak használni. Ezt is ki lehet mérni, de általában ezek szoktak a legjobbnak minősülni. Az unigram az ugye azért nem annyira jó, mert ez hát konkrétan most betűkre bontjuk, hát ez nem olyan nagy izé. de a bigramok és a trigramok azok sokkal jobban szoktak árulkodni egy adott nyelvnek a különböző nyelvi tulajdonságairól. És az az érdekes ebben, hogy egy ilyen maximum entrópiás tulajdonnév felismerő rendszernek, hogyha csak és kizárólag karakter trigramokat adtunk meg, tehát semmi más jegyet nem mondtunk, nem mondtuk meg neki, hogy figyeljen arra, hogy nagybetűvel kezdődik-e, hogy földrajzi névlistában benne van-e, vagy tök mindegy, vagy hogy főnév legyen a szófaja, vagy ilyesmi. Semmi más nem mondtunk, csak és kizárólag ezeket az ostoba karakter trigramokat adtuk oda neki. Akkor kaptunk egy, mit tudom, egy 80%-on teljesítő rendszert. Hogyha ezeket elvettük, akkor a rendszer összeomlott, és bármilyen okos feature-t adhattunk még neki, hiába magyaráztuk neki, hogy de hát a nagybetű az nagyon fontos, meg hogy legyen főnév a szófaja a morfológia elemző szerint, mert az is nagyon fontos. Mindezektől olyan békésen omlott össze a rendszer, mint az állat, de ez, hogyha ezeket a kis szutykokat odaadtuk neki, akkor ettől 80%-on teljesített. És ez teljesen jól illusztrálta már azt, ami vár ránk majd a későbbiekben, ami el is jött a neurális hálókkal, hogy az is ilyen token szeletkéken dolgozik tulajdonképpen, tehát hogy a bemenetéül ilyen token darabokat kap meg, és abból tanulja ki a mindenféle dolgokat, és az alapján valósítja meg ugyanazt a címkézési feladatot, amit a klasszikus gépi tanulók azokkal a jegyekkel valósítottak meg, amiket mondtunk nekik. Jó, ahhoz, hogy javítani lehessen a rendszeren, ugye azt mondtam, hogy alapvetőleg mondjuk a MaxEnt, illetve egyéb ilyen regresszión alapuló módszerek, azok csak token alapúak, és ezen úgy lehet javítani, hogyha nem csak az aktuálisan vizsgált tokent vesszük alapul, tehát nem csak a saját magára vonatkozó jegyeket határozzuk meg, vagy jegyvektorokat határozzuk meg, hanem az előtte és utána levő N tokennek is ugyanígy ezeket a jegyeit meghatározzuk, és azt is hozzáadjuk annak az adott tokennek a jegyvektorához. Tehát így egy adott tokennek a jegyvektorába bele fog kerülni olyan információ is, hogy az előtte levő szó az nagybetűvel kezdődötte vagy sem, meg hogy az utána a hárommal levő szónak mi a szófaji kódja, meg ilyesmi. És igazából ezek az információk, ugye ezek így ilyen kontextuális információkat is behoznak, és ezek tök sokat segítenek, vagy segítettek ezekbe a klasszikus képitanulós rendszerek teljesítményében. Jó, hát itt ezt már nagyjából elmondtam. Itt a lényeg a dolognak az, hogy az egyes jegyek hasznosságát azt ki kell mérni. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogy bizonyos jegyek azok hasznosak, mert mi úgy gondoljuk, de ez egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így is van. És ezt úgy lehet eldönteni, hogy tehát a jegyeknek ilyen megkülönböztető ereje van, tehát ezt úgy szokták hívni, tehát hogy mennyire fontos mennyire fontos az a jegy. És hát ezt ki kell mérni, és utána lehet dönteni arról, hogy a jegyet azt most akkor használjuk-e, vagy sem. Ez itt most jegyekről beszélek, de a paraméterek beállítása is pontosan ugyanígy zajlik. Tehát, hogy akár jegyek hozzáadásáról, vagy paraméter beállításáról van szó, mindig az a jó, hogyha egyszerre csak egyet változtatunk, tehát egyesével mérjük a dolgokat, és hogyha nem ront, akkor benne hagyjuk. És utána a következő mérést azt úgy csináljuk, hogy az már benne van, amiről azt mondtuk, hogy az jó, akkor azt már benne hagyjuk, és utána veszünk egy újabb paramétert, azt is állítgatjuk, úgy is kimérjük, és hogyha jónak bizonyul, akkor azt úgy rögzítjük. És így erre többféle, ugye így, hogyha belegondoltok, nagyon sok dolgot lehet állítani, akkor is, hogyha már a jegyeket nem ti tekergetitek, meg állítgatjátok be, hanem csak a rendszernek a külső paramétereit állítgatjátok, akkor is még nagyon sok lehetséges kombináció létezik. És ugye, hogyha ezt bele akarjuk rakni egy ilyen matrixba, akkor felsoroljuk ide a matrix oszlopaiba és soraiba is az összes lehetséges változtatható dolgot, és akkor ugye enszerem mesh matrixot kapunk, és akkor annyi különböző kombináció van, amit ki kéne mérni. Hát nyilván a legegyszerűbb az az, hogy minden lehetséges kombinációt kimérünk, és azt választjuk ki, amelyiknél legjobb a teljesítmény a rendszernek, de hát ki a nyavajának van erre ideje, meg energiája, úgyhogy ezt kevésbé szokták alkalmazni, hanem inkább ilyen inkrementálisan szokták bővíteni a feature teret, vagy hát a paraméter teret, ami nagyjából azt jelenti, hogy korábbi kísérleti eredmények alapján, vagy önkényesen, hasraütésszerűen, vagy megérzés alapján azt mondjuk, hogy kezdjük ezzel, és akkor ezt kimérjük, és akkor, hogyha ez jónak bizonyul, akkor benne hagyjuk, és utána meg akkor hozzáveszünk a következőt, aztán ugyanígy a többit, és a többit, és a többit. És aztán így végül is nem igaz az, hogy bejártuk a teljes paraméterteret, nem mértünk ki minden létező kombinációt, viszont jóval leegyszerűsítettük a dolgunkat, és valószínűleg olyan hatalmas nagy eltérés egyébként nem adódna akkor se, hogyha minden létező paraméter kombinációt kimérnénk. Úgyhogy itt nyugodtan lehet a korábbi eredményekre, illetve az intuícióra is támaszkodni.